Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amit erre a mai istentiszteletre kijelöltek. Dániel könyvében találjuk megírva a 9. fejezet 4. versétől a következőképpen. Dániel imádsága egy hosszú szakasz, tulajdonképpen próbáljuk meg imádságos lélekkel akár együtt is mondani magunkban, hiszen ez egy imádság. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek, és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk. Eltértünk parancsolataitól és törvényeitől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, mert hűtlenek voltak hozzád. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket adott nekünk szolgái a proféták által. Az egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle. Nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Megtartotta szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk. Azt tudnék, hogy nagy veszedelmet hoz ránk, mert nem történt olyan sehol az ég alatt, mint ami Jeruzsálemben történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet, mert Istenünk, az Úr bármit cselekszik is, igaz. Csak mi nem hallgattunk szavára. Most azért, Úrunk Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Úrunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és Szent hegyettől, mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázták Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak. Hallgass meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcát elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk. Istenem, fordítsd felén füledet, és hallgass meg, nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amely a te nevedről neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem! Hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a Szentírásnak jelentős része, főleg az Ószövetségnek jelentős része imádság. A Zsoltárok könyve például tulajdonképpen imádságok gyűjteménye. Itt egy profétai könyve, egy történeti szituációban van beillesztve ez az imádság, ott hangzik el. Nyilván tudjuk, ismerjük a történeti hátterét ennek, hiszen a népét, a saját választott népét hogyan ítélte meg Isten Krisztus előtt durván 500 évvel. És ez az ítélet úgy tűnik azóta is érvényben van, és ma is. Éppen ezért aktuális ez az imádság. Természetesen nekünk ma nem Izrael népét kell csak szem előtt tartanunk, hanem ez az ige nekünk szól, rólunk szól. Arra gondolok többek között, hogy mögöttünk van a januári imahét. Két ilyen imahét is van, ugye van egy Allianz, amit régebb időben kezdtek el. Ezt tartják például a szomszéd templomban a református testvéreink, meg sokfelé az országban. És van az egyetemes imahét, amit mi tartunk többek között, amikor egy héten keresztül katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták jövünk össze, és együtt imádkozunk. Mi nálunk ugye a 8-ból 5 napon keresztül. 5 gyülekezetből jöttünk össze az elmúlt imaheti sorozatban is, átlagosan 100 résztvevővel. Hát ez nem túl sok, ugye? Ez nem túl sok, ez azt jelenti, hogy az 5 gyülekezet 20-20 főt delegált, de ez nem így volt, mert mi ennél is kevesebbet, talán 10 fővel voltunk jelen. Ez mindestre elgondolkodtató, hogy az évben egyszer van egy hét, amikor imádkozunk, és együtt kellene imádkozni, és nem vagyunk rá képesek. Nem vagyunk képesek ebben összetartani. Maroknyi székely porlik, mint a szikla. Mondhatnám, maroknyi kereszténység, maroknyi evangélikusság porlik, mint a szikla. Hol van már a mi erős várunk? Templomunk feliratában ott, igen. De a szívünkben ott van-e még? Az emberek nem érzik fontosnak, evangélikus testvéreink is nem érzik fontosnak az imádságot, a közös imádságot. Miért? Pedig lenne miért. Dániel bűnbánati imája egy drámai történelmi helyzetben hangzik el, de nekünk nem ezzel kell foglalkozni, nekünk azzal kell foglalkozni, hogy mi is egy drámai történelmi helyzetben vagyunk. Drága testvérek, gondoltuk volna mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen világban fogunk élni, mint a mostani. Nevezzük nevén a gyerekeket. Társadalmi méretű, sőt, globális bűn áradat. Globális bűn áradatra válaszként globális bűnbánatra lenne szükség. Csak néhány dolgot említek ilyen felvinalásszerűen. Lehet ezeket vitatni, mert a média, mint valami forgószél, hol ezt a hírt hozza, hol azt a hírt hozza, és mi már kapkodjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy ilyen nincs, ez nem lehet, ez nem lehet igaz. De van, de igaz. Nem biztos, hogy nem minden, és nem minden úgy, de hogy a helyzet nem ad okot arra, hogy nyugodtan tervezzük a jövőt, gyermekeink, unokáink jövőjét, az biztos. Nyugaton kiskorúakat hormonkezelnek, hogy a kisfiúk lányok legyenek, a lányok fiúk. Ne nyugodjunk meg, nálunk is működnek érzékenyítők. Az érzékenyítés egy fontos dolog, hogy figyeljünk oda, legyünk érzékenyek mások problémájára, de ezt ma nagyon gonosz módon úgy használják ki, hogy olyan irányba érzékenyítenek bennünket, érzékenyítik a társadalmat, észrevétlenül lopva, csöpögtetve a hírek között. A végén tulajdonképpen, ami eddig normális volt, azt tekintjük abnormálisnak és fordítva. Nem így van? Tényleg túlzás hangzik most itt a szószékről, meg a hírekből? Nyugaton minden nap késelnek. Tények, hírek. Minden nap. Ebből minden harmadik vagy ötödik napon hallunk hírt, de minden nap történik ilyen. Nálunk csak minden másnap bántalmazzák a tanárokat. Elmúlt héten volt benne részünk. Aztán bírók döntenek különböző, vagy a bűnözők jutalmazásáról, miközben brutálisan megölt áldozatok árvái nem kapnak kártérítést évtizedes távlatban sem. Ügyvédek gazdagodnak ilyen kirakat pereken, miközben tisztességes vállalkozók nem kapják meg elvégzett munkájuk bérét. És ez már nem nyugaton van, ez nálunk van. És a bűnözők jogait Strasbourgban is védik, a sértettek igazáért sztárügyvédek nem emelnek szót. Ezért aztán nem csoda, ha sokan öngyilkosságba menekülnek. Ne folytassam, ugye? Elég ezt a rádióból hallani. De azért tudni kell, hogy ez a valóság. Hogyha Dániel annak idején arra gondolt, hogy mivé lett a szent város, Jeruzsálem, és csak az üszkös romokra tudott emlékezni, és a szétlocsantott fejű csecsemőket látta maga előtt, mert ezt ő szó szerint le is írják a proféták, akkor vajon mi lehetünk-e nyugodtabbak? Így élünk ma. Létfontosság, hogy tudunk-e imádkozni, tudunk-e jól imádkozni? A kérdés így is megfogalmazható. Élünk, vagy visszaélünk az Isten szeretetével? Dániel tanít bennünket imádkozni. Ő bevallja őszintén, Urunk, visszaéltünk a szereteteddel. Ne legyünk kevésbé őszinték mi se. Dániel tanít minket imádkozni, amikor így szól, imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam, ó Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget, és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataitól és törvényeitől. Dániel tudatában van annak, hogy kicsoda az Isten, akit megszólít, és tudatában van annak, hogy kicsoda ő, ki az a nép, amelyiknek ő a tagja. Az imádságnak, az őszinte, az igazi imádságnak ez a két elengedhetetlen feltétele. Tudjam, hogy ki az, akit megszólítok, és tudjam, hogy ki vagyok én. Hol a helyem? A bűnbánati ima csak egyes szám első személyben kezdődhet. Én imádkoztam Istenhez. Én imádkozom. A közbenjáró ima aztán mindig csak többes szám első személyben folytatódhat. Mi vétkeztünk. Dániel mondhatta volna, és joggal mondhatta volna, ők, Izrael népe, azok, akik ott, Jeruzsálemben gonoszul éltek. Nem, Dániel, a szent életű Dániel, akiről tudjuk, hogy naponta háromszor ott, az idegenben, Perzsiában, Jeruzsálem felé fordulva, nyilvánosan imádkozott, vallotta, vállalta a hitét, be is került az oroszlánok vermébe ezért, de Isten csodálatosan megmentette, ismerjük a történetét. Dániel mondhatta volna, hogy ők vétkeztek, de nem azt mondja, odáll sorsközösséget vállalva népével, a gazemberekkel, és ezt mondja, vétkeztünk. Kedves testvérek, egy kicsit szakítsuk meg az ige hirdetést. Rendhagyó módon, most azonnal helyünkről felállva énekeljük el, orgona kíséret nélkül, de kántorunknak a kezdésével a magyar nemzeti himnuszt, a himnusz első versét. Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts felé a védőkar, ha küzd ellenséggel. Foglaljuk helyet, és folytatom, ahogy Kölcse is folytatta. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és elsújtád villámidat dörgő fellegekben. Csodálatos imádság a mi himnuszunk. Ezzel a mondattal együtt különösen is minden helyére kerül, mert igaz, hogy megbűnötte ez a nép a múltat, jövendőt, de ez kevés. Ez kevés a jóvátételre Isten előtt. Bűneink miatt Isten haragja felgyulladt, és ezt nem tudjuk semmivel sem eloltani, ezt a tüzet. Erre csak a mi Urunk Jézus Krisztus méltó és képes egyedül. Dániel folytatja, és egy olyan megállapítást tesz Istenről, ami nekünk is fontos ezt tudatosítani, ami Úrunk Istenünk irgalmas és megbocsát, és fontos tudatosítani a másik oldalon, hogy ennek ellenére lázadtunk ellene. Megbocsátó, szeretetteljes, kegyelmes Istene volt Izraelnek, és ezzel visszaélt Izrael népe. Nem egyszer, nem kétszer, számtalanszor. Elég elolvasni a proféták könyvét, hűséges képet kapunk erről. Dániel meggyőződés, hogy Isten megbocsátó Isten, mert szeret. Dániel mégsem lép fel követelőzve. Mégsem mondja azt, hogy amit talán Volternek tulajdonítanak, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Isten, nagy szeretet Isten, hát akkor tolerálja a mi összes vétkünket, gazemberségünket. Fizesse ki az összes számlát, amit mi fölhalmozunk. És hogyha ez megtörtént, akkor mi tovább folytatjuk. Mert hát miért is ne? Ha kimeríthetetlen az Isten kegyelme, hát akkor hajrá! Éljünk vele. De ez nem élés, ez visszaélés. Visszaélés, hogy mégsem hiszek abban, hogy Isten valóban megbocsát. Az, aki így gondolkodik, az igazában nem hisz az Isten megbocsátó kegyelmében, mert azzal vádolom őt, hogy igazságtalanul büntet engem, ha valamit szóvá tesz nekem, ha meg akar állítani engem ebben az álmokfutásomban. Valahogy úgy vagyunk ezzel, mint azok a munkások, akik nem azt látták, hogy milyen kegyelmes az Úr, aki befogadta őket, aki munkát adott nekik, értelmet adott az életüknek, hanem azt látják, hogy a másikkal mit csinál, és ahhoz viszonyítják a saját teljesítményüket. Bűnbocsánat nem lehetséges, őszinte bűnbánat és teljes bűnvallás nélkül. Hadd idézem még egyszer. Bűnbocsánat nem lehetséges, őszinte bűnbánat és teljes bűnvallás nélkül. A gyógyuláshoz meg kell találni és felszínre kell hozni a baj okozóját, ezt minden orvos tudja. Ha jelentkeznek a bajok, mi emberek olyan furcsán tudunk viselkedni. Eltitkoljuk egymás elől, magunk elől és az orvos előtt is gyakran. Dávid tanít erről. A helyes magatartásra akar bennünket inteni. Hadd idézzem a 32. Zsoltár néhány sorát. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincsen lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Milyen egyszerű. Milyen egyszerű lenne. Miért nem élünk vele? Jézus által Isten közel jött hozzánk. Mondhatnám így is, hogy a bizalmunkba férkőzött. Lehet-e ennél jobban bizonyítani a megbízhatóságot, mintha valaki az életét adja értünk, hasonlul hozzánk, emberré lesz, és a Golgotai kereszten a bűnösök, bűnözők közé sorolják őt. És amikor győztesen föltámad, nem vádolja sem gyilkosait, sem azokat, akik elárulták, sem azokat, akik megtagadták. Van ennél nagyobb, bizalomra méltóbb, megbocsátó szeretet. Jézus nem vádolta Pétert, aki rútul, esküdözve, átkozódva megtagadta őt, nem vádolta őt, hanem ott feltámadása után a Genezáreti tó partján háromszor kérdezi meg szeliden, Péter, szeretsz engem? És ez a három kérdés, ez a három szelid kérdés elég arra, hogy Péter összeomoljon. És végre, végre őszinte bűnbánat hagyja az ajkát. Dániel imádságában eljut a vég következtetésig. Csodálatos mondat, egy héten keresztül kísér bennünket ez a heti ige, nem a magunk igaz tetteiben, hanem irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem! Csodálatos rátalálás ez a lényegre. Nincsen semmi, amit felmutathatnánk. Drága testvér, ha még van valami érved, amellett, hogy te neked több kegyelem, több igazságszolgáltatás, több jó járhat ebben az életben, mint bárki másnak, akkor igazából még nem értetted meg a lényeget. Az Isten csak önmagáért könyörülhet rajtunk. Semmi alapot nem tudunk adni arra, hogy ő megbocsásson nekünk. Semmi alapot nem tudunk adni arra, hogy az életünket jónak lássa. Mert az, ami Ádám és Éva idején történt, az megtörténik mindnyájunk életében újra és újra. Elhagytuk az Istent. Csak önmagára számíthat. Ránk nem. Valahogy úgy, mint a mélybe rekedt, vagy víz alatt fuldokló, vagy már meg is fulladt ember. Már nem tud szólni sem magáért. Múlt héten megnéztünk egy döbbenetes filmet, ajánlom, internetről letölthető, megnézhető, Áttörés ez a címe. Egy 15 éves, 14 éves fiatal srác alatt beszakad a jég. Valóságos történet, nem valami hollywoodi filmről van szó. Beszakad a jég. 15 percet van a fagyos vízben. Amikor kihúzzák, nincs pulzusa. Semmilyen életjelet nem mutat. Ezután 45 percig próbálják érezgetni. Nem sikerül. Az édesanyja megy be a halott gyermek mellé, és könyörög, imádkozik. És egyszer csak megdobban a szív. Megmozdul a pulzus. De ezzel még nincs vége a történetnek. Nem is folytatom tovább. A lényeg az, hogy ez a fiú ottan a 3-4 méteres mélységben, a jeges vízben nem tudott magáért semmit tenni. Ez a valóságos, megtörtént eset. Orvosi jegyzőkönyvek igazolják. Igen, a gyermek meghalt. 45 percig próbáltuk újraéleszteni. Az édesanyja imádkozott. És visszatért a pulzus. Mi történt? Ez az, amiről Dániel ezt mondja, Uram, önmagadért. Csak önmagáért könyörül rajtunk. És testvérek, most lapozzuk fel az énekes könyvünket, és szokásunk szerint ne a lelkész imádkozzon, hanem imádkozzuk együtt a 402-es éneknek, az előbb énekelt éneknek a második versét, lemenő énekként és imádságként. Nálad nincs is másnak helye, mint csak az irgalomnak. Kérjük kántorunkat, hogy ezt kísérje is. Ezt már igen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.
mások helye, mint csak az irgalomnak. Az emberek jó tettei Okay.